de bennem több a megértés, a mindent elnéző szeretet és az emberi érzés. De Pali minden esetre hülye. 13. fejezet. Braun Pityu ma délután új ruhában látogatott meg minket, és szünet nélkül fel alá járkált az orrunk előtt a szobában. Vannak emberek, akik még ilyenkor sem képesek imponálni. Hasztalan végzik a legkülönösebb mozdulatokat, hogy mások érdeklődését magukra vonják, ez mégsem sikerül. Ezek közé az emberek közé kell sorozni Braun Pityut is, hiába járkál fel alá, hogy láthassuk minden oldalról, se én, se Pali semmiféle lelkesedés félét nem érzünk. Braun Pityu viszont valószínűleg még felejthetetlenebbé akarta tenni ezt a napot, amikor így megmutatta magát nekünk, mert nyikorgó cipőt is húzott a lábára. Csak egyetlen esetben tudom elviselni a nyikorgó cipőket, ha azok az én lábamon vannak. Máskülönben rögtön okokat keresek arra, hogy az illetőt megutáljam. Így van ez Braun Pityuval is. Egyáltalán mi az, hogy Pityu? Hát akkora fülei vannak, hogyha módjába állna meglebegtetni őket, föltétlen a magasba emelkednék. Csak jár fel alá az orrunk előtt. Ezt a ruhát már a párizsi keresetéből vette. Legalább 1000 frankot ér, ő viszont 100-ért jutott hozzá. Egy görög ruhakereskedőtől vette a Szajna partján. Előkelő francia grófé volt ez a ruha, aki csak egyetlen egyszer vette föl, és akkor is csak 5 percre, mert közben arról értesítették, hogy nagyatja meghalt. Persze rögtön levetkőzött. A görög is ráfizetett a ruhára, amikor eladta neki, mert sokkal többet ér. Lehet, hogy én hülye vagyok, de ilyesmiket már nem hiszek el, különösen, ha Braun Pityu nadrágjának fénylő hátsó részét nézem. Úgy látszik, a francia gróf ülve kapta a halálos hírt, és utána órákon keresztül önkívületlen állapotban fel alá sikálta magát a széken. Lehetséges, hogy a nagy fájdalom provokált ilyeneket, kiváltképp, ha a gróf 1 centim örökséget se kapott, de az ilyesfajta dolgokkal szemben nagyon is szkeptikus vagyok. A felalájárkálás közben Braun odalépett az ablakhoz is, eleinte csak kinézett rajta ürügyszerűen, hogy ne legyen olyan bemutató jellege a felalámászkálásnak, aztán egyszer csak kiegyenesedett, megigazította vacak nyakkendőjét, zsebre dugta a kezét, és elkezdett fütyörésni. Abban a pillanatban megéreztem, hogy meglátta a szemközti szobában a fiatal lányt. Úgy is volt. A lány ezúttal is a díványon heverészett és olvasott, de nem nézett át hozzánk. Braun Pityu mind feltűnőbben és egyre undorítóbb módon fütyörészett. Mi még nem is fütyörésztünk a saját szobánkban. Addig fütyült, míg a fiatal lány csodálkozó érdeklődését ki nem fütyülte magának. Amint átnézett a nő, Braun Pityu rögtön társalogni kezdett vele. Később a lány is odajött az ablakhoz, fél órai diskurzus után abbahagyták a dolgot, és Braun elbocsúzott tőlünk. Isteni nő, mondta még, kár, hogy nem én lakom itt. Palinak is az a véleménye, hogy a legnagyobb aljasság a mi szobánkon keresztül utcai ismerettséget kötni. A nő tulajdonképpen minket illet, legfőképpen engem, aki egyedül fizettem rá erre az egérmentes szobára. Ha ráfizettem a szobára, nekem kell vele megismerkedni. Kellemes lett volna elbeszélgetni vele az ablakon keresztül, egy-kettőre megtanultam volna franciául. A történtek után következő napon újra megjelent nálunk Braun. Csináljunk egy kedélyes vacsorát holnap este, mondta. Persze, itt nálatok, hozok egy nőt is, hogy még kedélyesebb legyen. Milyen nőt? Aki szemben lakik veletek. Rögtön összenéztünk Palival. Na igen. Ő megígérte a nőnek, hogy holnap este elviszi valahová vacsorázni, de ha étterembe megy vele, drága mulatság lesz, viszont a hármunk között elosztjuk a költségeket, jóformán ingyenben van az egész. Még beszélgethetünk is a nővel, egy valódi francia nővel. Hát, ez se utolsó. Nem. Ez nem utolsó, csak Braun egy utolsó. Nem is tudunk franciául. Hát hogy beszélgessünk mi valakivel? Mi jogon ismerkedett meg ő a nővel? Végül is belementünk a közös vacsorára, holnap este idejönnek 8-ra. Másnap korán reggel Pali bejelentette, hogy megnyiratkozik. Én is vele voltam. Nem engedhetem, hogy szebb legyen. Nem olyan időket élünk. Szóval elmentünk a legközelebbi Borbélyhoz, ahol kitörő örömmel fogadtak minket. Pali kezet is fogott a Borbély segéddel. Később letagadta. Mondtak nekünk valamit, mire mi lelkesen azt mondtuk, hogy új! Erre a következők történtek. Először megmosták a fejünket, aztán megmasszírozták alaposan, majd villanygéppel megszárították, megnyírták kacéran. Közben a fésűre vett hajtincsek végét meg is égették. Ez ijesztő volt, de divatos. Végül még a fülünket is bekenték illatos olajjal, és símára lenyalták a hajunkat. A műtét alatt fokozatosan elváltozott az arcunk, már el is mentünk volna, de még nem engedtek. Most következett a borotválkozás, holott egyikünknek se volt egyetlen pihe sem az arcán. 5 perc alatt paprika vörösre kaparták az arcunkat. Bevallom, a borotválkozás engem felüdített. Volt benne valami férfias, valami hányaveti dac. Közben olyan lett a fejünk, mint egy vadonatúj piroslábas. Befejezésül manikűr is volt, azt hittük, hogy a kisasszony kezet akar fogni velünk. Egyáltalán minden elképzelhetőt, amit csak egy borbénál elvégezhetnek valakin, azt elvégezték rajtunk. Pali szerint csak azért történetet velünk ez az undorító dolog, mert mindenre azt mondtuk, hogy új, és én vagyok a marha, hogy olyan tanácsokat adok neki, hogy csak be kell menni a Borbélyhoz, és azt mondani neki, hogy új, most itt vanni, ez az eredmény. Már is kicsinyeskedik, mert 2 krajcárral szebbre csinálták, mint számított rá. Ő szerinte mindenre nemet kellett volna mondani. Hogy Pali elképzelése milyen téves volt, később igazolta a való élet. Pár hét múlva, hogy újra Borbénál voltunk, és az ő naív elképzelése alapján mindenre nemet mondtunk, rögtön tisztában voltak velünk. Tudták, hogy csak önvédelmi szempontból mondjuk mindenre azt, hogy nem. Pali túlkorán és oktalan módon nemezett. A Borbély segéd valami olyat mondhatott csevegésképpen, hogy már sokan voltak az üzletben, mire Pali kétségbe esetten felordított, hogy nem. Természetesen újra végigcsinálták velünk az összes drága trükköket. Amikor kiléptünk az üzletből rákvörösen, lenyalva, olajosan, kiparfümözve, azt mondja Pali. Hallottad, hogy mindenre nemet mondtunk? Nekem mondott. Tudod, mi történt? Nem mi. Ezeknek üzleti érdeke volt, hogy mindenre igent mondjunk, tehát úgy adták fel a kérdéseket, hogy a nem volt az igen rá. Jól figyelj! Ne nélkülözzünk egy kis hajmosást! Ne nélkülözzünk egy kis borotválást, stb. Hát így történt. Na, de hagyjuk ezt, és térjünk vissza a jelenhez. Este 8 órakor Braun Pityu pontosan megjelent a szemközti fiatal lánnyal, és bemutatott minket neki. Paulette-nek hívják. A nő rögtön odament az ablakhoz, és megnézte a szobája ablakát innen felülről is. Közelről még szebb is a nő. Vacsorára hideg felvágott volt, aztán sajt, gyümölcs és bor. Alig, hogy megérkeztek, Braun odaszólt, hogy rögtön enni kell, mert ez az előkelő. Pali már vacsora után halálosan szerelmes lett a nőbe. Én már a vacsora kezdete előtt halálosan szerelmes voltam, de úgy gondoltam, előbb megvacsorázom, miután amúgy sem szeretek a halálos szerelmeimről fecsegni. Braun Pityu eleinte még lefordította azokat a sablonos mondatokat, amelyeket egy ismeretség elején föltétlen el kell mondani minden embernek. Később ellenben, amikor már lényegesebb dolgokat is mondtunk volna, egyszerűen megunta az egészet, s egyetlen szót sem fordított tovább. Mit tett tehát? Jó ízűen megvacsorázott, megitta a bort, az ő vacsora részét sose fizette ki, és elkezdte simogatni a nő gömbölyű karját. És Paulette hagyta. Undorító volt. Vacsora után mind a ketten elmentek, ha jól tudom, moziba. Még vacsora közben történt, hogy Paulette csupa szánalomból leírt egy-két francia szót nekünk egy darab papírosra, amit Pali rögtön lefoglalt magának. Még lemásolni se adta kölcsön. A nő nekiadta, és ő szerelmes